Isten győzelemre hívott el bennünket. Nem feleségre. Persze nem feltétlenül úgy értettük, értjük a győzelmet, ahogy ebben a világban ezt gondolják. És csak remélni tudjuk, hogy ez a 104 alkalom, mert lehet, hogy volt viszont olyan azért elvétve, ami nem feltétlenül erről szólt, de a 104 alkalom talán megerősített bennünket ebben a komoly hitben, hogy nem vereségre küldött ide bennünket az Úr, de azt nem ígérte meg, hogy eltakarít az útból mindenféle küzdelmet, és mi csak úgy vonulgatjunk, mint a nagy állami ünnepeken, ki táblával, ki zászlóval, ki lépkönyvvel. Tehát az Isten országának az élete, története az nem ilyen ünnepi felvonulás, hanem vannak bizony nehézségek is, de a győzelmet éppen a kudarcok, a harcok ellenére lehet megtapasztalni. Dániel könyvét forgatjuk most hétről hétre, valószínűleg a következő vasárnap már nem Dániel könyve, nem tudom pontosan még így hirtelen fejből, de Dániel könyvének az egyik jól ismert, már-már szólásmondásával történt ez a Dániel az oroszlánok vermében. Ez a szakasz, amit már a textus gyanát kijelöltek számunkra. Egy rövidebb rész, de azért én gyorsan végigolvasom egy-két perc alatt az egész helyzetet. Dániel könyvének a hatodik részétől olvassuk a Szent Igét. Tetszett Dáriusznak és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek, és azok fölé 3 igazgatót, akik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók nekik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felüldülte az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, semmi vétket nem találtatott benne. Akkor mondták azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valami az ő Istenének törvényében. Akkor azok az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak. Dáriusz király örökké élj, tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartó fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely Istentől vagy embertől, te kívületó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősíts meg a tilalmat, és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a védek és perzsák viszelem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dáriusz király adott írást és tilalmat. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3 napjában térdeire esett, könyörgött és dicséretet tett az ő Istene előtt, amiként az előtt cselekedett. Akkor azok a férfiak berohantak, és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezett az ő Istene előtt. Ekkor bementek és mondták a királynak, a király tilalma felől. Nem megírtad-e a tilalmat, hogyha valaki kér valamit valami Istentől vagy embertől 30 napig, te kívüledó király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felelt a király és mondta, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Felelték és mondták a királynak, Dániel, aki a judabeli foglyok fiai közül való, nem becsült téged, ó király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem 3 napjában elkönyörgi könyörgését. Akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedett amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dániát megszabadítsa, és napnyugtáig törekedett őt megmenteni. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak: tudd meg, király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg nem változtattassék. Erre szólt a király, és előhozták Dánielt, és vetették az oroszlánok vermébe. Szólt a király, és mondta Dánielnek: a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És hoztak egy követ, és oda tették a verem szájára, és megpecsételt a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűjével, hogy semmi meg ne változtassék Dániel emészve. Erre feltávozott a király az ő palotájába, és éklen töltötte az éjszakát, és igazságtevő szerszámokat sem hozatott eléje, kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkelt még szűkületből, és siet az oroszlánok verméhez meg. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek. Szólt a király, és mondta Dánielnek: Dániel, az élő Istennek szolgálja, te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szólt a királynak: király örökké élj, az én Istenem elbocsátotta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, Isten előtted sem követtem el, ó király, semmi végtet. Akkor a király igen örvendezett, és Dániel kihozatta a veremből, és kivették Dánielt a veremből, és semmi sérelem sem találtatott ő rajta, mert hitt az ő Istenében. És parancsolt a király, és előhozták azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és az oroszlának vermébe vettettek, mind ők, mind fiaik és feleségeik, és még a verem fenekére sem jutottak, amikor rájuk rontottak az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták. Akkor Dáriusz király írt minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoztak: békességetek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét. Mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen is földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmától. És ennek a Dánielnek jó szerencsés lett dolga a Dáriusz országában, és a perzsa Kürosz országában. Hát valamennyire emlékszünk erre a történetre, a képzőművészek is szeretik földolgozni, amit Dániel üldögél egy veremben, szelíd, már-már fogatlannak tűnő oroszlánok társaságában. Nyilván nem volt ez olyan békés állapot, és senki nem biztosította előre Dánielt arról, hogy az oroszlánok nem fogják mégis megkívánni őt. Váratlanul is érte ez a dolog, azért nem lehet abban a tudatban élni nap mint nap, hogy mit fognak megint ellene kitalálni, de azért ennél a pontnál hadd említsem meg, hogy általában nem egy hit tapasztalata van a hívő embernek egész élete során. Tehát nem úgy van, hogy egyszer valami drámai dolog ér bennünket, abban megtapasztaljuk Isten jóságát, és akkor ez a dolog le van tudva egy életre, hanem meg szoktak ismétlődni egy viszonylag hosszú élet alatt az ilyen történetek. A még egy szakaszunk idején Dániel már 80 év körül van, nagyon-nagyon-nagyon időskor ez, abban az időben, és kiszolgált már több rendszerváltást, már ezt így mondanak, több kormányon túl van már, de mindig számítanak az ő szakértelmére és hűségére. Normális világban ez így van, hogy a hozzáértő és hűséges ember függetlenül attól, hogy ki van kormányon hasznos, csak esztelen időszakokban haigálják ki a hozzáértő embereket, aztán kegyesen visszaszokták őket. őket venni, miután megtanultak kettőbe dudálni. Ilyen is van egyébként, de mondom, normális időben, rendszereken, korszakokon, kultusokon átívelően a hozzáértő emberek azok hivatalban maradnak, mert ők a maguk szakmáját nézik és hűségesek, nem ahhoz csak, aki éppen kormányon van, hanem van egy belső mértékük, és Istennek adnak számot, és ezért teszik mindig lelkiismeretesen a jót. Ilyen ember volt Dániel is. Tele volt persze nyilván szíve honfártyal, Isten ígéretei, kegyelme utáni vágyjal, és ezért szokása volt az, amit az 55. Zsoltár ír le először, de itt van a Bibliában viszont az először, hogy valaki ezt így gyakorolta, hogy napjában háromszor imádkozott. Háromszor tartott ilyen saját egyszemélyes kis Isten tiszteletet. A jeruzsálemi templomban napjában kétszer áldoztak, de a hívő ember, ma is egyébként a hívő zsidó ember napjában háromszor imádkozik. Ábrahámra, Izsákra és Jákobra gondolva a nap három fontos forduló pontján, hajnalban, délben és alkonyatkor este imádsággal fordul Istenhez. És ezt Dániel nem felejtette, távol Jeruzsálemtől, itt a rabságában sem. Jeruzsálem felé voltak nyitva az ablakai, több okból is. Lehet, hogy meleg is volt ott, és ezért a nyitott ablak helyén való volt, de volt ebben valami jelképes, és egy nyitott ablak ugye az akadály nélküli állapotot szimbolizálta az ő számára, a forró vágyat, hogy Isten adjon szabadulást, és legyen vége az ítéletnek és a tüntetésnek. Új hivatalnokok gyűlőjébe kerül, 120 ember igazgatja 120 megyét a nagy birodalomban. Dánius nehezen megtalálható személy a történelemben. Még az is felmerül, hogy ő a fia Eszter királynénak. Az Eszter könyve az nagyjából ebben az időben játszódik, talán kicsit korábban. Egy évig uralkodott, csak ő itt a történetünk idején 62 éves, mintegy 62 éves. Közigazgatási reformokat talál ki, és ebben a helyzetben Dániel nem a 120 közül egy, hanem a 120 fölé rendelt három igazgató egyike, sőt, látva szakértelmét és hűségét a király, éppen készülőt a három fölé is, tehát a legtetejére az egész adminisztrációra kinevezni, mondjuk így, hogy ő lenne a miniszter, elnök király elképzelése szerint, és ez sok. Sok, mert ez az ember nem közülünk való, ez zsidó, judai, ezt így mondja akkor a Biblia, és hát hogy jöjjünk ahhoz, hogy egy zsidó legyen a miniszterelnök, legyen az első ember foglyok közül való önszemély. Márkinak mondjuk, de ő tudja ezt jól, hogy ez nagyon régi dolog, ez az antiszemitizmus, hogy nem így hívták korábban, és van ebben mindenféle, egy nagyon nagy adag irigység van itt. Az is egy előítélet, hogy minden zsidó okos, vagy mindegyik ért mondjuk a pénzügyekkel, ezek is butaságok, de Isten áldása, ő kiválasztása sok mindenben megjelenik, és az a helyzet, amiben a zsidóság évszázadok, évezredek óta van, egyfajta nyitottságot, nagyobb világlátást, szélesebb horizontot jelenthet. Tehát itt a 120-ból egy csoport irigykedni kezd. És ne kérdezzünk ilyeneket soha, hogy az emberek miért irigykednek. Miért nem jó nekik, hogy valaki jól csinálja a dolgát? Miért vannak hiú királyok, akiket olyan könnyű rávenni ilyen buta törvényekre, hogy adjon ki egy ilyen visszavonhatatlan törvényt, hogy 30 napig nem lehet másról semmit kérni, csak tőle, se Istentől, se emberektől. Ne kérdezzünk ilyenek a kontroll nélküli uralkodók, vagy eltakarítottak mindenféle féket és korlátot, vagy egyszerűen a körülöttük lévő tehetségtel, vagy közepes képességű emberek hízelgésének áldozati esnek. Nyilván ez az ő felelősségük és egy hízelkedőké egyaránt. Ne kérdezzünk ilyet, hogy miért van ez így, mindig így van. Mindig így van, mint ahogy a véletlenül elengedett dolgok a föld felé zuhannak, hát így van ez is. A király belemegy, a hiú király belemegy ebbe a buta értelmetlen törvénybe is, mint nagyon sok buta értelmetlen törvény születik a zsarnokok időszaka alatt. Kicsit Istennek képzelik magukat, jól esik, ha hízeleknek, emberek pedig értelmes vezetőbeosztású ember iszonyadik attól, hogyha a ilyen bűnségekre próbálják rátenni. Semmit nem tud arról, hogy ez az egész terv Dániel ellen irányul. Nincs eleve megvédve, kiemelve és örök tisztelettel körülvéve Isten embere. A zsidókhoz írt levél 11. része beszél a hitfősökről, és köztük Dánielről is, név nélkül, tehát olyanokról, akik megfogták az oroszlánoknak a száját, és ez Dániel nyilvánvalóan. De ha megnézzük azt a fejezetet, egy sincs a hitfősök közül, aki küzdelem, életveszély, kockázat nélkül lett volna hithős. Nincsenek hithősök úgy, hogy nem kezdik ki hitüket, sőt, nem próbálják meg egzisztenciálisan ellehetetleníteni őket, akár az életükre is ne törnének. Sőt, vannak olyanok a hithősök közül, akik inkább választották a halálot, vagy az Isten népével való együtt nyomorgást, mint hogy lemondjanak arról a belső mértékről, amit Istentől vettek, és mondom, a hithősök nem abban példaképeink, hogy sebezhetetlenek. Igen, sebezhető emberek, és nem hiszem, hogy van volt közöttük olyan, aki előre látta volna azt, hogyha kitart, és megmarad amellett, amit Isten tőle vár, akkor ő sebezhetetlen lesz. Nem hitték ezt. Egy sem volt közülük, aki azt gondolta volna, hogy jó, hát én nyugodtan megtehetem, mert én hithős vagyok. Nem is tudta, hogy ő az, csak utóbb minősítette az utókor halála után annak, mert merészelt, szabálytalan, furcsa, életveszélyes időkben is ragaszkodni ahhoz, amit mások oly könnyen feladnak. Tehát van maradt mindig a szám, hogy jé, aki eddig ezen az oldalon csápolt, most ott emelgeti a zászlókat, és nem értjük, hogy hogy jelenedett oda. Nagyon könnyen, nagyon sok ember van, aki kifordítja, befordítja, mégis bunda. A bunda alapon éli a maga életét, és ilyenkor még hívő emberek is szokták magyarázni, meg kell érteni az időknek a szabát, és igazolni kell a hatalmasoknak az óhaját, mert a hívő ember mindig csendben van, és ilyeneket mondanak, nem igaz pedig ez a dolog. Természetesen a hívő ember nem összeférhetetlen, és nem izgálva ember, de Isten gyermekei közül az irigylésre méltó emberekre mindig irigykedni fognak, mert dühítő az, hogy gyilkos dühöt vált ki, hogyha valaki nem megvehető. De újra mondom, nem lehet hithőssé válni, úgy, hogy azért mégis csendben megvehetünk valamit, és mégis lemondunk arról, hogy egy kockázatos helyzetben Isten kezébe tegyük ügyeinket és életünket. A második dolog, amit el akartam most mondani, vagy alá akartam húzni, ez az a magatartás, amivel ez az öreg ember Dániel látszólag fittyet hány a királynak az akaratára. Hívő emberek között ez egy elég erősen kérdéses magatartás, mert a hívő ember mindig lojális, ezt szoktuk mondani. Az éppen hatalmon lévőben szeretné látni azt a szemét, aki Isten akaratából van a maga helyén, és mindig eszébe jött Pálnak a római levélből kiragadott mondata, hogy aki a hatalmasságnak ellene szegül Istennek, szegül ellene, mert nincsen hatalmasság, csak Isten akaratából. Hányszor magyarázták annak idején is nekünk, hogy választásainkba és döntéseinkbe be kell kalkulálni, hogy Isten hagy uralkodni embereket, és gyakorlatilag ezek az emberek bármit tehetnek, Isten igazolja őket, na nem így van ez. És pláne nincs így azokban a pillanatokban, amikor a mi Isten imádatunk kerül szembe a földi lojalitással, engedelmességgel. Szeretném azt is hangsúlyozni itt, hogy Dániel nem most kezdte ezt a napi háromszori imádkozást. Tehát nem arról szól ez a történet, hogy kiadnak egy rendeletet, hogy mostantól kezdve nem szabad mástól semmit kérni. Erre fogja magát Dániel, kitárja az ablakot, hogy ide lőjetek, és elkezd naponta háromszor látványosan, ugye, mert zsidó ember mozog, mert a mi testünkkel is imádjuk az Urat, tehát nem lehet csendben kuporogni, hogy most elmélkedünk-e, vagy imádkozunk, mit csinálunk. Tehát egy imádkozó zsidó hívő ember az így imádkozik, vagy még jobban döntögeti a testét. Tehát mindenki tudja, hogy ez az ember most nem egy matematikai feladaton gondolkodik, amit Éva és Júli adtak föl neki, hanem ő most imádkozik, vagy nem unokáira gondol, hanem hát lássa az, aki bekukkant az ablakon, hogy mi most az Úrral tanácskozunk, és testünk, lelkünk, szívünk, értelmünk mind őre figyel. De ezt nem mekkor kezdte el Dániel. Ezt ő így csinálja 80 éve legalább, vagy még régebb óta, legalább 80 éve. Minden nap ezt teszi. És persze ő is tudja azt, hogy be lehet menni a belső kamrába. Vannak idők, amikor a bölcs hallgat. Számtalan ige van, amit ilyenkor segítségünk hívhatnánk is. Nem is akarjuk bántani azt, aki bemegy a kamrájába, a háza legbelső ablaktalan szobájába és titkon imádkozik, ha egyébként is így szokott. És egyáltalán nem várjuk el, hogy most a hívő emberek menjenek ki a piacokra, és felemelt kézzel ott imádkozzanak, mert ez kedves Istennek, ha a megkerült és magára megfelelkezett hatalom meg akarja tiltani, hogy Istent imádjuk. Nem változtat a szokáson. És azt hiszem, ez a legfontosabb dolog ezzel az egész magatartással kapcsolatban, hogy nincs az a hatalom, amelyik őt megváltoztathatná. Ha eddig zárt ablaknál imádkozott, akkor nem fogja most kitárni. De ha eddig kitárt ablaknál imádkozott, most nem fogja bezárni azért, mert irigyeik rávették ezt a gyenge jellemű hiú királyt arra, hogy önmaga istenítésére különleges törvényeket hozzon. Ha eddig így tette, ha eddig naponta háromszor tette ezt, nem 30 napig egyszer se, vagy 70 egyszer titokban, és majd 30 nap után újra kezdjük az egészet, nincs ebben akkor megszakítás, mert ez az új élete. És az egyszeri élete. És az az élet, amiről számot fog adni az Úr előtt. És Jeruzsálem ügye, és az ő Urral való viszonya nem olyan, amit 30 napokra. Most 30 napra megszakítjuk, aztán jön megint egy bolond király egy év múlva, aki újabb 30 napot, hogy ki tudja, mennyi időt fog kitalálni. Ezek földi dolgok elmúlnak, mint a mi 80 évünk, a mi testünk, az épületeink, és így tovább, vagy Jeruzsálem is akár, de akkor a mennyei Jeruzsálemre koncentrálunk, és nem földben, épületekben, de nem csak, mert kedvesek azok is, nem akarom én ezt lebecsülni, nem ezekben gondoljuk végig az Istenhez fűződő viszonyunkat, hanem van egy életünk, amit élünk békességgel. Vannak dolgok, amiknél a világ megváltoztathat minket. Megváltoztathatja a vásárlási szokásainkat, közlekedési szokásainkat. Sok mindent megváltoztathat, de azt nem, hogy kinek jár az imádat. Azt nem, hogy azt, amit értéknek tartunk, azt függesszük fel 30 napra, vagy bármennyi időre, és mert éppen így gondolja valaki, aki játszani akar, ami lelki értékünk kell. Nem kell többlet merészséget erőltetnünk magunkra, de nem üres speciális félénkségeket hívő magatartásnak, vagy bölcsességnek titulálunk. Dániel tehát nem dacol a királynak a rendeletével, hanem hűséges marad az isteni elvekezéshez, nagy különbség. A harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, ez Dáriusnak a bizonyságtétele, aki ebben a mondatban mondja, te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, szüntelenül, 30 napos megszakítások nélkül, ezt ő így értik, biztos, hogy így értette Dáriusz is. Ő szabadítson meg. Majd amikor ez tényleg megtörténik, akkor ezért van benne a királyi rendeletben, hogy ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart. Nem szakad meg soha 30 napra, se egy pillanatra se szakad meg Isten hűsége. Hogyha vannak más történelmi idők, vagy nem történelmiek, hanem egyszerűen csak a mi életünkben olyan napok, hetek, amelyekben kicsit végzetes, kicsit megrendítő dolgok is vannak, gyász, megpróbáltatás, emberi féltékenység, erőtlenség, törékenység, Isten hűsége megmarad minden napon. És mi ezt egy kicsit visszatükrözzük akkor, amikor nem függesztjük fel ilyen 30 napos időkre, egy-egy hónapra, vagy egy-egy időszakra az irántal való egyértelmű hódolatunkat, és az ő isteni mértékéhez való ragaszkodásunkat. Tehát a te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, mint Hénók, aki 365 évig Istennel járt. Milyen beszédes szám ez. Mi mind azt mondanák, hogy az én minden napján, amíg csak járni tudott, Istennel járt, és Isten elragadta őt. Egy olyan korban, amikor kortársai mind tele voltak parasszal, zúgolódással, haraggal azért, hogy éppen ez a kor jutott nekik, és büntetésnek tartották az életet, el is most az, utána az özönvíz, ez az egész zúgolódó világot, de volt valaki, akinek elragadtatottan élt ebben az időben. Az idő szürke volt, csak mondom Juditnak, akkor is lehet, hogy ilyen özönvíz előtti idő volt, de én ott elragadtatásban élt. Ha szürke volt az idő, mert közel volt ehhez az Istenhez, aki nem függeszti fel néha egy-egy hónapra éppen beesik ide az ő világába, egy halandó király, a maga isteni elveit. És Dániel sem függesztette fel az ehhez való ragaszkodást. Milyen istenünk van nekünk? Milyen istenünk van nekünk? Ő az élő Isten, aki örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol. Ezek a földi országok megromolnak. Emlékezünk az eufóriára 14. századdal ezelőtt. Emlékszem a berlini fal lerombolását, micsoda ünnepség volt ott akkor, és hogy megváltozott a világ, megromol a világ. De az Isten országa nem. És az ő uralkodása mindig végig megtart. Dáriusé nem, Szerxészé nem, Nagy Sándoré nem, a Cézároké nem, és a mostani Cézároké sem. Ezek nem tartanak örökké, ezek megromolnak előbb-utóbb. Micsoda nagy várakozások előzik meg, na majd most jön az igazi Isten országa. Nem jön, nem az jön, megromol, hamar megromol. Egy év alatt is, néhány nap alatt kiderül, hogy hallottak megint, és aki azt hitte, hogy most jön el az Isten országa, az kénytelen elmenni egy kis eszmecserére Dánielhez, hogy hát, mert ő még az oroszlánok vermében is inkább van, mint hogy becsukja az ablakait és változtasson azokon az elveken, amelyek eddig meghatározták az ő életét. És éppen Dánielnek e tapasztalatai alapján lehet most egy új törvényt hirdetni. Ez is megerőtlenül majd, mint minden földi törvény, nem lehet ilyen királyi rendeletekkel Isten imádatot, hűséget és állhatatosságot megkövetelni. De a történet itt marad. Egy olyan 2500 éve már ez a történet mindenki számára hozzáférhető, és a történet által újra és újra végig gondolhatjuk azt, hogy nem is így megéri-e az Urat szolgálni és követni, hanem hogy tényleg van-e más útja a hívő embernek, függetlenül attól, hogy ki uralkodik, mint hogy ha egyszer kinyitotta, nyitva hagyja még az ablakait Jeruzsálem felé. Amen.
Segíts állhatatosan ragaszkodnunk ahhoz, amit van, és elengedni azt, ami bulandó, ideig való, időről időre változik. És hadd adjunk hálát, hogy egy olyan néphez tartozunk, mint Isten népe, egy olyan uralkodóhoz tartozunk, egy olyan örökké való királyhoz tartozunk, akinek nem romlik meg az uralkodása. Köszönjük, hogy ez az uralom kíséri végig az életünket, és kérünk, hogy azt tapasztaljuk meg, hogy ez az uralom kíséri végig a mai napokat, az elkövetkezendő hetünket is. Amen.